A kedves testvérek, hónapok óta az az ige foglalkoztat bennünket János evangélium a 6. részéből, hogy mindnyáján Istentől tanítottak lesznek. Ez az ígéret csendül fel Jeremiás próféta könyvében is, nagyjából ott, ahonnan ma az igét vesszük. Ennek a hónapnak a témája pedig a Szentírás. Ugye azt keressük, hogy eleink azokról a hitágazatokról, amelyek hát nagyjából hasonlóak, különböző felekezetek, biblikus felekezetek hitvallásában, azok hogyan értelmezhetők ma, meg tudjuk-e erősíteni magunkban, és most a Szentírásról gondolkodunk már egy pár hete. Ez az a 66 könyv, aminek az első kötete, a Tanak, maga 39 könyvével általunk Ószövetségnek nevezett gyűjtemény, és amihez az Úr Jézus megjelenésével és az őt követő időkben ugyanúgy szintén zsidó szerzők, mint ahogy az Ószövetség eszköze, Íródeákia és Isten választott népe a zsidóság volt. Tehát ugyanígy az időszámításunk utáni első század zsidósága leírja, megfogalmazza azokat az iratokat, amelyeket Új Szövetség néven ismerünk. És a mai alkalmunkon tulajdonképpen arról szeretnénk igazán gondolkodni, hogy miben is új ez a szövetség. Természetesen kénytelenek leszünk arra is kitérni, hogy szembe lehet-e állítani az Ó és az Új Szövetséget egymással. Mindjárt határozottan, mielőtt elfelejtenék válaszolni egyértelműen erre a felvetett kérdésre, kijelentem, hogy nem lehet szembe állítani a kettőt egymással. Az Új Szövetség elképzelhetetlen az Ószövetség nélkül, botorság az, amit némelyek így fogalmaznak meg, hogy az Ószövetség a zsidó bibliája, az Új Szövetség a keresztényeké, ilyen nincs. Az Új Szövetség nem megérthető igazán jól az Ószövetség nélkül. De hát mi is ez az Ó és Új Szövetség? Mik ezek a kifejezések? Mire gondolnak a Biblia hajdani szerzői, és mit akart Isten ezen keresztül nekünk üzenni? Most olvassuk Jeremiás próféta könyvének a 31. fejezetéből, a 31. verstől az igét. Itt ezt találjuk: imé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem, az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek, és nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Noha ez a szakasz az Új Szövetségről beszél, de az Ószövetségben található ez a rész, és szó is van az Ószövetségről, mintha kicsit kritikusan beszélne az Úr, illetve azt mondaná, hogy ez a bizonyos Ószövetség nem érte el a célját. Vessünk egy pillantást először arra a gondolatra, hogy miért is beszél egyáltalán szövetségről a Biblia. akik szociális munkát tanulnak, van, akit ilyenek közöttük, sőt, van, aki már a diplomáját fogja megvédeni rövidesen, és megkapja sikeresen, azok tudják, hogy a szociális munkában milyen fontos dolog, hogy szerződést kössünk a kliensünkkel. Tehát üljünk le, és állapodjunk meg, milyen feltételekkel segítünk, és milyen feltételek teljesítése esetén működünk együtt valakivel, aki kéri ezt a segítséget, és azt szoktuk mondani, bár nem azonnal történik ez meg, hogyha a feltételeket nem tudjuk mindkét oldalról betartani, akkor ezt a szerződést meg kell semmisíteni, fel kell számolni. Hát a Biblia azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva ilyen szerződésre próbálta alapozni az emberrel való kapcsolatát. Természetesen ez először szóbeli szerződés volt, hiszen az írásbeliség az jóval az ember megjelenése után valósult meg, de hát az írásbeli szerződés az a Szentírás, amiben Isten közli a maga feltételeit és megüzeni a maga ígéreteit, tehát el is kötelezi magát, ugyanakkor pedig az ember elé tárja, hogy mik a feltételei az együttműködésnek. Hamar toljuk félre azt a gondolatunkat, hogy ne legyenek feltételek, mert tudván tudjuk, hogy a világ így képtelen lenne működni. Hát a legegyszerűbb szerződés, egy villamos jegy, az is tartalmaz feltételeket. Ma már nem írják rá, amit régen még táblára is kiakasztottak, hogy a villamoson köpködni tilos. Ezt már nem írják ki. Eljutottunk oda, hogy ez mindenféle felszólító táblácska nélkül sem illik. Ha mégis előfordul, akkor nem szoktunk oda nézni, de ez nem tartalmazza a villamos jegy. De a villamos jegy egy olyan szerződés, ami bizonyos egyszerű, egyáltalán nem bonyolult feltételek szerint az ember megadott kis összegért egyik pontról a másikra elszállítja. Egy írott szerződés, és ennek alapján lehet pert indítani, hogyha a szerződő fél nem teljesíti a kötelezettségét. Egy kis jegyecske alapján lehet megmutatni, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy aki felszállt a villamosra, végén nem jutott el a céljához. Vajon miért? Ki volt ebben a hibás? Szóval Isten is kezdettől fogva szerződést köt, mindjárt az édenkertben Ádámmal és Évával, amikor is azt mondja, hogy mindent bátran használjatok, de van egy pont, és ezzel a mindenki számára emészthető ponttal ülteti el a lelkünkben, tudatunkban Isten, hogy vannak küszöbök, vannak feltételek, van egy fa a kert fájuk között, amiről nem szabad enni. Nem indokolja Isten, hogy miért nem. Azt mondja, hogy amely napon arról lesztek meghaltok, ez a küszöb, ez a szabad akarat próbája. Lehet elmélkedni azon, hogy a küszöbre miért van szükség, könnyen belátjuk, van, ahol kivágják mozgássérültek megsegítése érdekében, de ez tartja a két ajtófélfát, némi kis hideget fölfog, amit elkúszna az ajtó alatt, hogy megakadályozza az egereket abban, hogy könnyen bejussanak az épületbe. Itt, ahol mi élünk, itt csak jelentem, hogy van is egér, mert itt az oltártérben mindig szoktak motozni az egerek, ilyenkor télen bejönnek, hát nem zárnak olyan jól az ajtók, mint ahogy szeretnénk. De a küszöb nem csupán az egerek ellen van, a küszöb átvitt értelemben valami olyan kis jelképes akadály, ami azt jelzi, hogy innen a küszöbön más világ van, és a küszöbön túl valakinek esetleg a magánszférája feltételekkel léphetünk át azon a küszöbön, az a feltétel, hogy beengedjenek, és az az íratlan szabály vagy feltétel, amivel beléphetünk, hogy tiszteletben fogjuk tartani annak a háznak
a rendjét.
Aki ennélkül lépve, azt betolakodónak, tolvajnak, magának, sértőnek, és így tovább szoktuk nevezni. Tehát nagyon jó, hogy Isten bizonyos küszöböket állít és megtanít bennünket, különbséget tenni dolgok között, és megállít akkor, amikor a magunk törvényeit rá akarjuk a világra erőltetni, és azt szeretné, ha tisztelnénk a küszöbön túllévőknek a jogait. Aztán tovább menve azt látjuk, hogy Isten megbánva azt, hogy embert teremtett erre a világra, özönvizet bocsát a földre, és aztán mégis, mivel talál egy embert, Noét, akinek kegyelmet adhat, a végén szövetséget köt vele, illetve rajta keresztül újra az egész emberiségre, és a szivárványra mutat rá, mint ennek a szövetségnek a jelére. A szivárvány jelzi örökre, hogy Isten nem akar újabb hasonló ítéletet a világ felett, nem fogja víz által elpusztítani. Nagyon érdekes az indoklás. Azt mondja az Úr, hogy mert úgyis eredménytelen a dolog. Az ember felnőtt korától kezdve, ifjúságától kezdve lázadó, és ezzel a módszerrel nem lehet megtörni és térdre kényszeríteni. Ez elég hamar kiderül Noé családja életéből is, közel a Biblia epizódokat, hogy az özönvíz sem tudta őket minden szempontból megváltoztatni. De Isten szövetséget köt vele, aztán szövetséget köt Ábrahámmal, és benne nem csak egy népet áld meg, és ígéri, hogy meg fogja áldani, hanem azt mondja, hogy benned minden népek megáldatnak. Az Izraelnek adott áldás, most Izrael ugye az unokája Ábrahámnak, de most a népre céloztam. Tehát az az áldás, az a szövetség, amit Ábrahámmal kötött, az azt ígéri, hogy ezen a népen keresztül Isten mindenkinek, aki az Ábrahám hitével fordul felé, és aki ezt a szövetséget komolyan veszi, adja azt az áldást, amit Izrael népének megígért, és amit a maga részéről hűségesen megtartott. A Noé hét áldásán túl is áldást kínál az egész emberiségnek, ennek a népnek a szolgálatán, történetén keresztül. Az egyik nagyon fontos áldás, amit Izraelen keresztül Isten adott, az éppen maga a Szentírás, a Biblia. Ezért mi csak tisztelettel és szeretettel tekinthetünk Isten választott népére, küzdünk az ellen, a butaság ellen, ami itt Magyarországon egyre inkább teret nyer, hogy Jézus magyar származású lett volna, valahol a Mátrában született, ez szerint borzasztó butaságok keringenek, és még ha csak valgaságokról lenne szó, az ember legyintene, de hát ennek nyomán olyan új pogányság és erőszak terjed, és antiszemitizmus, amit nem győzünk szégyelni, és imádkozni azért, hogy Isten szabadítson meg ettől az utálatosságtól bennünket, hiszen hova tovább itt Európában nem azért fognak imádkozni, hogy a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket, hanem a magyarok nyilasaitól ments meg Uram minket. Tegnap is éppen hát nagy fölvonulások voltak, nem csak itt Németországban is, nagyon tetszett, hogy ott több tízezer ember fordult szembe ezzel a szörnyűséggel, ami 65 évvel ezelőtt Európában megbukott. Szóval Isten nagyon sok áldást adott az ő választott népén keresztül az egyoldalúan megtartott szövetség által, mert a szivárvány szövetsége óta az az érdekes, az a megkapó, kicsit megszégyenítő vonás is van a szövetség történetében, hogy Isten egyoldalúan tartja magát a szövetséghez. Nem azért hűséges ő, mert mi hasonlóképpen hűségesek vagyunk, hanem az ő hűsége akkor is működik, amikor mi hűtlenek vagyunk, és amikor nem tartjuk meg a szövetségnek azokat az elemeit, amelyek tulajdonképpen be vannak írva szívünknek a hústábláira. Amikor a következő szövetségi ponthoz érünk, ez a Mózessel kötött szövetség, aminek a legismertebb része az a 10 ige, amit 10 parancsolatként ismerünk, akkor ott már láthatjuk azt, hogy ez a 10 ige nem Istennek most a semmiből kinyilatkoztatott akarata, 10 elvárása, hanem ezek olyan igék, amelyek ott vannak már is az ember szívében. Lehetne a 10 parancsolatot nem ilyen felszólító módban fordítani, ne ölj, hanem lehetne így is fordítani, hogy ugye nem illik ölni. Ugye tudjuk, hogy a lopás nem szép dolog, ha másból nem abból, hogy milyen rosszul érezzük magunkat, ha minket meglopnak. Hát, hogyha ezt kellemetlennek érezzük, mi se tegyük másokkal. Tehát ez a 10 ige, mint egy felidézi az ember lelke mélyén lévő erkölcsi normát, és azt mondja, ugye egyetértés van köztünk, ugye szerződhetünk arról, hogy ezek a dolgok, a magántulajdon védelme, az emberi élet szentsége, a tisztelet az előttünk lévők, felmenőink iránt, és ide tartozik az Úr iránti tisztelet is, bár megkülönböztetett módon, ugye ezek alapjai az egymással való együttélésnek, és alapjai az Istennel való jó viszonynak. Tehát tudjuk mi ezeket az igéket. Először kicsit kínosan érint, amikor valaki ezt számon kéri és megerősíti, akkor derül ki, hogy igen, mindig tudtuk, hogy ezek fontos és lényeges dolgok, de csapongva éltünk abban a reményben, hogy ösztöneinket követve azért még valami kis szabad utat, lehetőséget kapunk, mielőtt elköteleznénk magunkat erre a szövetségre. Mózessel is szövetséget kötött az Úr, és azután az új szövetség világába érve Jézus beszél arról, amit az imádság előtti szakaszban olvastunk, hogy Isten új szövetséget köt. Ennek nyomán tekinti az új testamentumot a kereszténység, az új szövetség alapiratának. De érdemes itt is megnézni azt, hogy vajon Jézus maga arról beszél-e, hogy a régi megsemmisült, és a helyébe lép valami egészen új, eltörölve a régit. A réginek lehetnek olyan külső jegyei, olyan szokások, amelyek nem kötelezőek. A zsidóság maga is mondja, hogy vannak bizonyos törvények, amelyek csak a zsidókra kötelezőek, de nem csak ezek alapján lehet üdvözülni, sőt a lényeg, ami alapján Isten üdvösséget ad, az nem ezekben a különleges vallási szokásokban van. De most nézzük, mit mond Jézus a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. részének a 17., 18. és 19. versében. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyeknek országában a legkisebb részen. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyek országában nagy részen. Tehát Jézus nem azért jött, hogy megsemmisítse, eltakarítsa a törvényt, Isten kijelentését, az Ószövetsége, hanem hogy egyértelműbbé tegye. Itt következik aztán a 10 parancsolatnak egy bizonyos értelmezése, amiből az derül ki, hogy Jézus például a neőben többet lát, mint a köztörvényes bűnt, amit a büntető eljárásban meglehetős szigorral büntetnek, és sajnos Magyarországon is évente olyan 200-300-szor elő szokott fordulni. Tehát nem arról szó, hogy valaki bármilyen megfontolásból elpusztítja embertársát, ahogy imádkoztunk a szegény fiatalemberért, aki verseket publikált az interneten arról, hogy hogyan szeretné 9, majd 20, vagy 21 társát agyonlőni, és aztán önmagát. Vagy éppen valamelyik vidéki ügyész, talán most a felesége, vagy bírósági embert ölt meg, éppen szerencsétlen, szörnyű dolgok ezek. De Jézus nem ezekről szól, hanem azt mondja, hogy a fel nem oldott gyűlölet, a szívben őrzött harag, az a gyilkosság kategóriájába tartozik. A gyilkosság és minden egyéb bűn is valahol a lélek mélyén kezdődik, a gondolatok szintjén, és lesz aztán később tetté, és már ott a szív mélyén, a gondolatok mélyén kell megfogni. Tehát többet mond Jézus a törvényről, éppen ezt mondja, hogy szívetekbe van plántálva a törvény. Nem kőtáblára felírva, nem papírra felírva, nem erekjeként megmutogatott, fölemelt jelként kell tisztelnetek, hanem belülről kell igazodnotok az Isten akaratához. És erről szól itt Jeremiás is, hogy eljönnek a napok, amikor nagykorúvá lesz az ember. És nem azért fog bizonyos dolgokat tenni, mert ellenkező esetben büntetik. Vagy nem azért fog tartózkodni bizonyos dolgoktól, mert fél a szégyentől és a gyalázattól, hanem belső meggyőződésévé lesz, új emberré lesz, más emberré lesz. Az Isten elveit, szeretetét önként, örömmel követő emberré lesz, aki jól fogja érezni magát, miközben Isten akaratát cselekszi. Most azzal folytatja itt ezeket a szép szavakat Jeremiás, hogy változtatni kell a szövetségen, mert az a szövetség, amelyet az atyákkal kötöttem, mondja az Úr, amikor kézen fogtam őket, hogy kihozom őket Egyiptom földjéből, az nem működött, megrontották az én szövetségemet. Érdekes hangsúly van azon, hogy kézen fogtam őket. Ugye, most egy hirtelen kitérőt téve, azt hiszem maga a Valentin nap, a szerelmesek kézen szokták fogni egymást, de nem azért, hogy kiskorúsítsák egymást, ez egy más kézfogás. De itt a szövegben az a kézenfogás van, amivel az apa vagy az anya a kiskorú gyermekét vezeti, akinek kapaszkodóra van szüksége. És amikor Isten kihozta Egyiptomból az ő népét, kézen fogva vezette őket, azért, mert kiskorúak voltak, mert rabszolga szívük volt, mert sok dolgot ugyan értettek szívük mélyén, de fölmentették önmagukat, és maga az Úr is fölmentette talán őket. Ez az ige, hogy harmad és negyed iziglen számunk kérem az elkövetett bűnt, ez talán igazán helyes fordításában úgy szólna, hogy harmad és negyed iziglen, kb. Ennyi időt töltöttek Egyiptomban Izrael fiai, kegyelmesen visszaemlékszem arra, hogy milyen kiskorúak és mennyire képtelenek voltak arra, hogy betartsanak olyan szerződést, ami most ime elmozdíthatatlanul kőtáblára és papírra kerül, rögzítjük ezt, de eddig, hát noha ott volt a szívükben, nem volt számon kérhető a dolog. Mostantól kezdve az írott ige számon kérhető lesz, de eddig kiskorúak voltak, kézen fogtam őket, kivezettem őket, hordoztam, ahogy hordozza a pásztor a gyönge bárányt, vagy a szülő a gyermeket. De aztán el kell, hogy engedjem a kezét, és nagykorúvá kell, hogy váljék. Ugyanígy Jézus a tanítványaival hordozza őket 3 éven át, kézen fogva, és eljön a pillanat, amikor A tanítványoknak nagyobb dolgokat kell véghez vinni, mint amit a mesterükkel átértek. Vajon alkalmasak lesznek-e erre? Tehát az új szövetségre ezért van szükség, hogy az beljebb kerüljön, hogy az átkerüljön a papírról, a kőtábláról, a szívnek a mélyére, a meggyőződésbe, az értelemnek a mélységébe. Én hűséges maradtam, mondja az Úr, ők megrontották az én szövetségemet. Azt mondtam az előbb, hogy ahogy haladunk előre a szövetségkötés történetében, egyre inkább azt látjuk, hogy ez a szerződés egyoldalú. Isten hűséges, rendíthetetlenül hűséges, az ember pedig időről időre kitérőket tesz. Van valami, ami a második parancsolat tilalmába ütközik folyamatosan, és ez az, hogy mi magunk próbálunk egy olyan Istent teremteni, aki hozzánk hasonlóan szeszélyes, és hozzánk hasonlóan ingadozik a szövetség dolgában. Tehát szeretnénk egy olyan Istent látni, aki időről időre megsértődik, és ennek nyomán, amit eredetileg megígért, azt visszavonja, megbüntet, sőt, bosszút áll, megtorolja a mi bűneinket, és meneküljünk az elől az Isten elől, aki kiszámíthatóan jó és hűséges. Az nagyon kellemetlen az az Isten, akihez visszamehetünk, mint a tékozó fiú az apjához. Nem véletlenül Jézusnak az ilyen típusú példázatai is mindig fölkavarták a hallgatóit, mert szeretnénk, ha Isten olyan lenne, mint mi, ki legalább időnként ugyanúgy a sértődöttsége, a gyarló gyöngesége alapján ellenségé lenne, de Isten soha nem ellenség. Szegény Jónás, sokat idézett Jónás igazi nagy problémája Ninivei küldetésében ez, hogy ő tudja, nagyon jól tudja, mert profi proféta, hogy Isten kegyelme működik, és hogy be fog jönni az ő missziója, evangelizációja nyomán, hogy az emberek megtérnek, és akkor Isten megkegyelmez nekik. Nem is tudom, hogy noha az Úr azt mondta neki, hogy menj, mondd, hogy 40 nap is elpusztul a város, hogy miért nem kezdte azzal, hogy emberek, hát Isten szeret benneteket, meg akar könyörülni rajtatok, most itt leszek veletek 40 napig, és ezzel szeretnélek meggyőzni benneteket arról, hogy Isten szeret, és elfogad benneteket. De ha nem is ezt hirdette, hanem azt, amivel mélyen egyetértett, hogy el kell pusztítani ezt a várost, a dolog akkor is ide futott ki, hogy Isten, a hűséges Isten, a rendíthetetlenül jó Isten, a kiszámíthatóan jó Isten, aki nem bosszúálló, aki Mózesnek is, amikor megrendül az aranyborjú történet után, újra látni akarja az Urat. Ezt mondja önmagáról, hogy az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, gonosz miatt és bánkódó. Miért akarunk egy másik Isten képet kialakítani, nem másért, mint saját hűtlenségünk igazolására, és azért, hogy könnyebb legyen elviselnünk azt, hogy hát igen, mi alapvetően gyakran megtörjük ezt a szövetséget, miközben mélyen zavar bennünket, hogy Isten rendíthetetlenül jó és hűséges hozzánk. Itt is ezt találjuk, hogy amikor eljön ez az idő, mondja az Úr, akkor nem tanítja senki többi az ő fele barátját, hogy ismerjétek meg az Urat, mert ők mindjárt megismernek engem kicsintől fogva, azt mondja az Úr, miért? Mert megbocsátom az ő bűneiket, és a vétkeikről többé meg nem emlékezem. Tehát ezért fognak megtérni, ha megtérnek, mert én jó vagyok hozzájuk. Nem azért, mert büntetem őket. Az ő parancsolatai nem nehezek, és mégis megbukunk emiatt. Éppen ezért ha valami megrendít, megállít és odafordít felé, ez mindenképpen ez a kizökkenthetetlen örök bizalom, hit és szeretet, amivel Isten az ember felé fordul. Mindnyájan megismernek engem, akarnak engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Istennek ez a megváltó kegyelme és szeretete az az új szövetség, amiről itt és a későbbiekben is szó van. Isten nem tud ez alá menni, hogy önmagát sebzi meg az ember bűneiért, és minden feltételt, minden küszöböt kiemel, hogy a mi leggyengébbjeink, kicsinyeink, legerőtlenebbjeink is átférjenek azon a kapun. Szinte lehetetlen a gondolat, hogy valaki ebből a szövetségből kihessen. Isten oldaláról nézve ez lehetetlen. Az ember nagyon ügyes, azért meg tudja oldani ezt a dolgot a maga kivagyiságában. Csak hihetjük azt, csak imádkozhatunk azért, hogy Istennek szeretete mégis diadalmaskodik. Mindenképpen. Nem mondhatjuk ki azt, hogy Isten ítélete senkit nem ér el. Ahogy én tanulmányozom az igét, egyre szorongóbb szívvel azt látom, hogy ez leginkább a papokra és az írástudókra vonatkozik, azokat fogja elérni az ő ítélete, mert tőlük többet vár az Úr, de a kicsintől fogva a kicsinyek, az erőtlennek mindnyájan aláhúzni az igében, mindnyájan megismernek engem. Idő kell szalad, de még egy utolsó gondolatot hadd említsek itt meg. Biztos nem került el a figyelmünket, hogy azt mondja Jeremiás, hogy új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Van az evangéliumokban egy példázata Jézusnak, ami arról szól, hogy egy ember kimegy a munkaerőpiacra, ahogy mondanánk, munkavállalókhoz, és mindjárt jó reggel összeszedi, akit lehet, és elindítja őket szőlőskertjébe, aztán időről időre megismétli ezt, újabb csoportokat talál. De fontos megfigyelni ebben a példázatban, hogy azokkal köt szerződést, akikkel először találkozott. Velük megállapodott, és ha megfigyeljük a példázatot, akkor a további csoportokkal, Lukács evangélium a 22. részében találjuk ezt az igét, a további csoportokkal nem köt újabb szerződéseket, hanem azt mondja, hogy ami igazságos, megadom nektek. Vagyis az újabb csoportokkal való megállapodásnak az alapja az a szerződés, amit az első csoporttal kötött. Most ismét megerősítem azt, amit az elején mondtam, hogy döntően fontos a mi számunkra, nem zsidók számára is, hogy Isten szerződéses viszonya hogyan alakul az ő választott népével. Hiszen ennek a szerződésnek a mellékleteiben vagyunk mi benne. Tehát ha nincs az a szerződés, ha Isten felmondta volna, vagy felmondaná az ő népével kötött szövetséget, világos, hogy a felmondott szerződés mellékletei is megsemmisülnének. Tehát ami igazságos, ami Isten igazságaként az ő népével kötött szerződésében lett egyértelművé, ezért fogalmaz Pál is úgy, hogy zsidónak először és görögnek azután hirdettetik Istennek kegyelmi szövetsége, tehát amit Isten az ő népével elkezdett, azt terjeszti ki minden nemzetre. Hadd zárjam azzal, hogy benne élünk talán azokban a napokban, amikor Isten a valaha elgondolt, megkötött szövetségét megújítja, megerősíti, mélyebbre a szívünk hústábláira helyezi, belső meggyőződésé teszi, felnőttnek tekint bennünket, és bízik, hisz abban, hogy nem akarjuk ezt a szerződést kijátszani, úgy legyen.